Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, 70. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás könyve első fejezetében, a 10-től a 17. versig a következőképpen. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői, figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe. Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr. Elegem van az áldozati kosokból, a hízott marhák kövéréből, a bikák, bárányok és bakok vérében nem tedik kedvem. Amikor jöttök, hogy megjelenjetek előttem, ki kívánja tőletek, hogy udvaromat tapossátok. Ne hozzatok többé gonosz áldozatot, utálatos még a füstje is nekem. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el gonosz tetteiteket szemem elől, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok jót tenni, keressétek az igazságot, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó hamis illúzióban elringatni magunkat. Jó, hiszen andalító és szépen el lehetünk bűvölve, csak éppen ezt a hamis illúziót Isten szét akarja rombolni bennünk a prófétái által. Például azt a hamis illúziót, ami gyakran megtapasztalható, mert bőségesen vannak a világban olyanok, akik azt mondják magukra, hogy hát ők jó emberek, vagy mások mondják rájuk, hogy ők jó emberek, akik nem ártanak a légynek se, akik mindenkivel szemben segítőkészek, kedvesek, és bárkinek bármire van szüksége, lehet rájuk számítani. Persze szép, hogyha így van ez valakivel, de Isten mégis azt mondja, hogy nincs jó ember. Nincs jó ember, ahogy Pál is idézi a Zsoltár örök igazságát, hogy mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak, senki sem tesz jót, egyetlen ember sem. És ugyanígy szól most, ha más szavakkal is, Ézsaiás is, nem véletlenül figyelmeztetés, int, óvatosságra Isten igéje, amikor azzal szembesít, hogy nincsen olyan ember, aki azt mondhatná magáról, vagy mások mondhatnák joggal, hogy ő jó. Egyetemes igazságként persze még csak-csak elismerjük azt, hogy hát igazából mindenki bűnös Isten szemében, de hogy konkrétan személy szerint rám is igaz lenne ez, hát azt azért már nem. Hiszen mi mégiscsak alapvetően istenes emberek vagyunk, akik ismerjük az ő törvényét, akaratát, parancsolatait, aszerint is igyekszünk az életünkben eljárni. Ki vádolhatna minket bármivel is, hát hiszen itt vagyunk most is az Isten tiszteleten. Bőséggel lehetne sorolni azokat az érdemeket, amelyeket fel tudunk mutatni, hogy mi igazán méltók vagyunk arra, hogy Isten kegyelmesen bánjon velünk. És mégis bőségesen lehetne beszélni azokról a bűneinkről, mindenféle hibáinkról, amit mások felróhatnak nekünk, vagy ha azok át is siklanak felette, mi magunk is belelátunk, és még ezeknél is sokkal jobban lát bele a szívünkbe Isten maga. És valóban lehet, hogy az életünk akár olyan, hogy senki kívülről nem mondhat rá semmi rosszat, vagy kifogást nem emelhet, De a legnagyobb áldók akkor is megmaradunk mi magunk, akik belelátunk a lelkünkbe, és ha nem hamis ítéletet akarunk hozni, akkor mégiscsak be kell vallanunk. Nekünk szól ez az ézsaiási figyelmeztetés is. Mert hát végül is ott vannak a bűneink, amiért engesztelést kell valahogy szerezni, de mivel tudom ezt megtenni? Azzal, hogy megjelenek az Isten tiszteleten minden héten? Vagy azzal, hogy megjelenek a Biblia órán is? Vagy éppen azzal, hogy minél sűrűbben élek az úrvacsora lehetőségével, hogy így is a bűnbocsánatot nyerhessem el? Vagy mit áldozzak még oda? Időt? Anyagiakat? Most éppen arról van szó, hogy semmire sem elég a külső, a tettbeli cselekmény, még az áldozati szertartás sem. Mert szükséges, hogy hozzáállásban tudjak valahogy megváltozni. Imádsággal és igeolvasással is próbálkozhatom hát. Hiszen a lelki életet elsősorban belsőleg kell megélni, mondhatjuk ezt bizonyos módon. De nem azért, hogy akkor ezzel mindent letudjunk, hogy mondjuk azt, hogy nem az számít, hogy mások mit látnak belőlünk, hanem az, hogy belül mi van. Jonathan Edwards, 18. századbeli amerikai teológus fogalmazza így is például, hogy hát természetesen igaz az önmagában, hogy a hitünk megélése az egy belső lelki folyamat bennünk, de rögtön hozzá is teszi, csak ne higgyük azt, hogy akkor ennek nincsenek külső következményei. Vagy épp az énekünkben, ahogy ez a versben fogalmazódik, hitből jön a cselekedet, és ilyen értelemben állítja a teológus is, és természetesen a Szentírás is, hogy ennek a hitnek, ami belső dolog, és ilyen értelemben kívülről nem megítélhető, mégis vannak külsőleg való megnyilvánulásai, amelyek aztán láthatóak mások felé is. Így hát Ézsaiás szavai sem arról beszélnek, hogy nem kell cselekednünk, nem azt mondja, hogy ezek után nem lesz áldozat, mert Isten eltörli azokat, vagy ezek után nem lesz imádság, mert Istennek erre nincs szüksége. Azt veti a nép személyre, hogy ne hazug áldozatokat hozzanak, és ne ilyen módon ebben az eljárásban a bűneiket elleplezve akarjanak ő hozzá imádkozni. Hát úgy persze, ha ez csak külsőség marad, de belül nincs meg a háttere, akkor az valóban csak hazugsággá válik. Persze jó abban ringatni magamat, hogy minden bűnömre van bocsánat. Csak kell egy kis véres áldozat, kell egy kis tűzáldozat, egy kis füstölő áldozat. Minden bűnömre van bocsánat, csak fizesse meg aztán az árát, a búcsúcédulák árát például, ahogy ezt a középkorban tették. Hadd csörrenjen a pénz a ládikában, és aztán a lélek is röppenjen a mennyországba. Egy kis vallásos valuta, egy kis templomjárás, egy kis ünneplés, az majd kihengeszteli Istent. Ő pedig, hát mi más tehetne majd ezek után, mint megbocsát nekem. Kegyelmét adja. Csak hát nehogy úgy járjunk majd valahogy, mint az orosz úgynevezett bőrlátó nők, akik azt állították magukról, hogy ők a bőrükkel látnak. És aztán tudósok vizsgálták őket, és megállapították, hogy valóban látnak az újukkal. Különféle kísérleteket végeztek el, újukat rátéve, dolgokra, papírra, valóban meg tudták mondani, hogy mi van rajta rajzolatként. Hát valóban. Látnak a bőrükkel, állapították meg a tudósok, ha nem is értették, hogy ez hogyan lehetséges. Aztán később jött egy bűvész. Ő pontosan meghatározott szabályokat állított föl, hogy hogyan tessék ezeket a vizsgálatokat megtenni, és csodák csodájára megszűnt a bőrlátás. A bűvész, aki ismerte a trükkök világát, ismerte azt is, hogy hogyan lehet ezeket a trükköket kiszűrni. Hát nehogy valahogy mi is így járjunk, hogy a magunk trükkjeivel ugyan el tudunk járni, áldozati szertartásokat mutatva be, mint a zsidók annak idején, de aztán a végén kiderül, hogy ez csak trükközés, és Istentől mégsem kaphattuk meg a bűnei bocsánatát. Hiszen tudom jól magamról, hogy mennyi undokság van bennem, és mennyi utálatosság lehet az, amit Isten lát, aki sokkal jobban ismeri a szívemet, lelkemet, annak a legrejtettebb zugait, alagútjait, búvóhelyeit is. Mennyi és mennyi mocsok az, ami a szívemben ott van, pedig csak a töredékét ismerem. Isten viszont mindegy szálig. És a magam és az emberek szemében persze sokkal jobb színben tudok feltűnni, de Isten okuláriát ezek nem tévesztik meg. Ő az igazi, a valóságos helyzetet látja a saját optikáján keresztül. És most igéjében ezt mutatja egy kicsit nekünk is. Amíg elfogadhatónak tartom az életemet, nem csak az emberek és a magam szemében, de még Isten előtt is úgy gondolom, addig bizony nehéz rajtam segíteni. Addig szembesülnöm kell azzal, hogy hiába jöttem Isten tiszteletre, hiába jelentem meg az ő színe előtt, hiába kulcsolom össze a kezemet imádságra, a mindenható mégsem leli kedvét se bennem, se abban, amit csinálok, mert utálatos vagyok előtte, gyilkosnak tekint. Egy hajdani rádió műsor arról szólt, hogy a tudósok szerint az emberek nagyon tudatlanok. Alapvető ismereteik is hiányoznak, és éppen ezért esznek meg úgymond minden áltudományos marhaságot, mindennel lehet őket traktálni, és mindennek bedőlnek, mert a legalapvetőbb ismereteik hiányoznak. Vajon nem éppen így van az egyháztagokkal is, hogy igencsak tudatlanok vagyunk, ahogy Luther is megállapította, bizonyára ma is ezt kellene szegénynek elmondania, amikor a KT-kat elkezdte írni, hogy azért teszi ezt, mert látja, hogy mind a gyülekezetek tagjai, mind a papok olyan tudatlanok, hogy hát legalább akkor ezt tanulják meg, ha már többet nem tudnak. És bizony a felmérések szerint például az egyházhoz tartozóknak a fele nem hisz a legalapvetőbb keresztény hitvallásban, tagadják Jézus feltámadását. Ez is egyfajta tudatlanság, hiszen az is tudatlanság, ha én valahova tartozónak vallom magam, míg a legalapvetőbb feltételét ennek nem teljesítem. Így aztán én persze elmondhatom magamról, hogy világbajnok birkózó vagyok, csak éppen fogalmam sincs a birkózásról. Vajon ez nem ugyanennyit ér-e sokszor számunkra? Elmondjuk, hogy Istenhez tartozunk, de ő ki fog nevetni, mert látja, hogy ez nem passzol saját magunk hozzáállásával, lelkével, hitével, ismeretével, életével. Bizony, milyen tudatlanok vagyunk magunk is sok-sok téren, és éppen ezért aztán kieszelünk mindenféle trükköt annak érdekében, hogy kiengeszteljük Istent, csak arra nem figyelünk, amit ő maga mond. De így bármit is teszünk, nem leszünk kedvesek a szemében. Hát könnyedén persze megalkothatom a magam értékelését, hogy hát a profétai szó az bizonyára egy költői túlzást alkalmaz csak azért, hogy növelje a felelősségemet, hát olyan nagy baj mégse lehet. Hát olyan rossz ember mégse lehetek, mint amilyenek Ézsaiás, Jeremiás, Ámosz vagy Hóseás, és a többiek mondanak. Persze, helyes, hogy mindenre figyelmeztetnek a proféták, mert hát a legfontosabb az valóban az, hogy becsületesen másokat tiszteletben tartva éljünk. Sokan vallják is ezt a téves nézetet. De szerint az egyház feladata az, hogy tisztességes polgárokat neveljen. Csak hogy Isten félelme, a keresztény hit, a kegyesség, az valami egészen más. Hát nem is oda, hogy nagy ellenkezés fogadta mindig is a prófétákat, Isten igéjét, ahogyan a megtestesült igét magát is. Számtalan példát idézhetünk fel az evangéliumokból, amikor Jézus nem hallgatják meg, amikor őt megvetik, meg akarják kövezni, és legvégül persze ki is végzik. És nem csak Jézus idején vetették meg a prófétát, hanem tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy minden időben, Ézsaiás idejében is. Hát tudjuk, hogy csak legyintett a nép az ő beszédére, leintették a követeket az emberek. Persze ez nem jelenti azt, hogy akkor megakadályozhatták volna Istent abban, hogy a profécia beteljesedjen. És hát éppen ezért félelmetes mindez. Mert ideig, óráig lerázhatom magamról. de aztán annál nagyobb erővel csap le rám, annál nagyobb tragédiát okoz az életemben, amikor megvalósul az, amit Isten előre jelzett. A prófétai szó elhallgatott ugyanis, a prófétai sorsot Ézsaiás sem kerülhette el. A zsidó hagyomány szerint, amikor Manassé királyt megintette, akkor ő megharagudott, üldözni kezdte, ő egy fába bújt, és az ketté fűrészelve kivégezte a prófétát. Nem kellett neki Isten szava. De az a prófétai ige, amit Ézsaiás elmondott, az akkor is beteljesült rajta később. Akkor is, ha a prófétai sorsot Ézsaiás sem tudta elkerülni, de Isten szava akkor is valóra vált, Manassé életében is. És beteljesült az is, hogy ezeket a vallási szertartásokat nem lehet úgy végrehajtani, hogy azt csak úgy gondolom, hogy hát végig játszom, minthogyha ütögetném az zongora billentyűit, és akkor muszáj kijönnie a hangnak. Az egyház persze sokszor tévedt ide, hogy úgy gondolta, hogy hát elég megcsinálnom az igeolvasás, majd segít. Az imádság majd segít, az úrvacsora vétel majd segít. És így tovább. Elvégzem ezt vagy azt a szertartást, eljövök az Isten tiszteletre, az majd önmagában mindent elrendez. De éppen azért szólal meg Ézsaiás, mert azt mondja, hogy semmit nem ér önmagában. Nem rossz egyik se természetesen, nem. Arról beszélnek a próféták, ha sokan félre is értik, hogy akkor nem kell szertartás, nem kell áldozat, nem kell Isten tisztelet, nem kell imádság, nem erről beszélnek, hanem arról, hogy nem mindegy, hogyan végzem ezeket. És ezért mondja aztán Isten azt, hogy hát meg se hallgatom az imádságotokat, ha felém nyújtjátok a kezeteket. És az áldozataitok nem szereznek engesztelést, mert előbb meg kell hozzá térnetek. Nem az áldozatoktól, nem az elrebegett fohászoktól függ Isten jó tetszése, hanem a megtérésemtől, az evangéliumra odahajtott fülemtől, és attól, hogy azt teszem, amit ő mondott. Persze tisztára mosni, nem tudom magam, lehet szappanozni, dörzsölni kefével és mindennel a lelkemet, sikálhatom naphosszat, de aztán rá kell jönni újra és újra, hogy ez semmit sem ér. Az igazságra törekvésem az egy sziszi-fuszi foglalatosság. Mert lehet, hogy néha eljutok magasba a hegyen, de aztán a végén úgyis mindig visszagurulnak a kövek a hegy aljára. És ezért azt is el kell mondani erről az ige szakaszról, ami szó szerint nem hangozhatott el még Ézsaiás idején. Ez az ige szakasz is, Ézsaiás szava is Jézusért kiált. Éppen azért, mert semmi sincs, amivel tisztává tehetnénk magunkat, semmi sincs, amivel kiengesztelhetnénk Istent. Ám Jézus óta tudjuk, hogy most már nem is nekünk kell ezt elérni, nem? Nekem kell áldozatot bemutatni és vallásos szertartásokat elvégezni, hanem Isten maga adta az ő fiát kiengesztelésként, kiengesztelő áldozatként. Most már nem nekem kell egyszerűen fáradozni, hogy Istent kiengeszteljen, hát ő az, aki engem engesztelt ki a kereszten. Nem nekem kell suvikszolni önmagamat reménytelenül, mint ahogy Ágnes asszony a balladában, hanem Isten más utat adott nekünk. Jézus vére az, ami megmoshat és tisztává tehet. És ha ezt is meghalljuk és kihalljuk valahogy Ézsaiás szavából, akkor lehet, hogy kemények a szavai ugyan, amiket most mond, és mégis a mélyükre ásva kiderül, hogy igazi evangélium van ebben a prófétai törvény hirdetésben is. Legyen akkor Ézsaiás evangéliuma is a miénk, mert amit itt a törvény hirdetésével ő képvisel, az mégis magában zárja a kegyelmet. Ha csak tovább olvassuk a szakaszt, akkor azt is megtaláljuk, mert azt mondja, hogy hát lehet, hogy a bűneitek skarlátpirosak, de majd én tisztára mosom, és hófehérek lesztek. Ezt a megújulást ajánlja fel Isten mindannyiunknak. És éppen ez a kegyelem abban, hogy nyilvánvalóvá teszi ugyan, hogy önmagunkban reménytelen helyzetben vagyunk, önmagunkban alkalmatlanok vagyunk, de éppen így akar nevelni a törvény ereje által is arra, hogy fussunk Jézushoz. Mert egyedül ő az, aki képes megadni számunkra is a kellő tisztaságot. Ő nyújthatja azt az életet, amelyre már Isten is irgalmasan tekint. A sok áldozat ideje Jeruzsálem pusztulásával végleg lejárt, ilyen értelemben már végképp nem jut eszünkbe áldozatot bemutatni, de nincs is rá szükség. Hiszen a mi bárányunkat egyszer és mindenkorra megáldoztatott a Golgotán, és ennek a vérnek az ereje, ennek az áldozatnak a hatalma olyan, hogy a skarlátpiros az hófehérré válik általa, és a karmazsin a fehérré lesz, mint a gyapjú. Ámen. Imádkozzunk. Áldozatunkat tehernek tartó Úrunk, ítéletet hirdető igédből érezzük, hogy már nagyon eleged van belőlünk, hogy már az is fáraszt, ha színed elé járulunk. Mit is mondhatnánk, hogyan is engesztelhetnénk ki haragodat, hiszen mindaz, amiről megszoktuk, hogy erre való, arra most azt mondod, elég volt, nem tekintek rájuk. Megszoktuk, hogy áldozatokat hozunk érted és magunkért, most mégis azt mondod, nem kell. Megszoktuk, hogy Isten tiszteleten hódolunk neked és dicsérjük nevedet, most mégis azt mondod, nem kell. Megszoktuk, hogy imádságainkban hozzád fordulhatunk kéréseinkkel, bűnvallásainkkal, most mégis azt mondod, nem kell. Mit tehetnénk akkor, hogy újra kegyelmesen tekints ránk? Igéd megadja a választ. Adjuk el bűneinket, tanuljunk meg végre jót tenni, másokat szolgálni, igéd útmutatásait követni, és a hitünknek egy gyümölcseit teremjük, akkor lehetségessé válhat számunkra is, hogy valóságá legyen életünkben a te szereteted, és fiad áldozatában részesüljünk, akinek vérével megtisztítottál minket, hófehérré mostad skarlát bűneinket. Segíts hát megtérni, hogy ne keressünk többé olcsó kegyelmet, hogy ne vesszen kárba rajtunk, megváltunk vére, a kegyelem igen drága ára, hanem új életünk és üdvösségünk legyen. Ámen.